今少し進む ami segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi vele való találkozásunkat. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 163-as éneket. A 163. ének így kezdődik, te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliumának 4. részében, az első 13 versben. A Lukács evangéliumának 4. részéből az első 13 verse hallgassuk. Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és vitetett a lélektől a pusztába 40 napig, kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napokban. De mikor azok elmúltak, végre megéhezett. És azt mondta neki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd egy kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig így felelt neki, mondván, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Majd felvívén őt az ördög egy nagy, magas hegyre, megmutatta neki a föld minden országát egy szempillantásban, és azt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom, azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén pedig Jézus mondta néki, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állítván azt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innen, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged, kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Felelvén pedig Jézus mondanéki, megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És elvégezvén minden kísértést az ördög eltávozott tőle egy időre. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 455-ös éneket. A 455. ének mind három versét énekeljük. A 455-ös ének így kezdődik: nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.
Bölcsen alkotmány. bűnöket el nem oltál, szó megtört nálam, megkegyelmezél. Mikor hevertem, bűnben megkedezve,
imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük, hogy újra hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy téged kereshetünk terheinkkel, kérdéseinkkel, aggodalmainkkal, félelmeinkkel együtt. Köszönjük a drága ígéretet, amit Jézus által közöltél velünk, hogy aki hittel hozzád jön, azt te nem küldöd el magadtól. Köszönjük, hogy ma is találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy ismét szóba állsz velünk. Köszönjük, hogy nem nézed gyarlóságainkat, bűneinket, fogyatékosságainkat. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy nem kell nekünk előzetesen erőlködnünk, hogy tékozló életünk rongyait lecseréljük, hogy tisztába tegyük magunkat önerőnkből, hisz amúgy sem vagyunk erre képesek. Köszönjük, hogy mindezt te végzed el a mi életünkben. Irántunk való érthetetlen, nagy szeretetedből. Köszönjük neked, hogy ez a kegyelem bátorít fel minket újra és újra, hogy hozzád merészkedjünk, sőt, téged atyánknak szólíthassunk, és ismét eléd merjük tárni kéréseinket, gondjainkat, küzdelmeinket, kísértéseinket, csalódásainkat, fájdalmainkat, hiányérzetünket. Eléd merjük hozni általad amúgy is ismert bűneinket, de megbánva azokat, bocsánatért esedezve nálad, azért, hogy felszabadító, minket megerősítő irgalmad és szereteted újra tisztába tegyen minket, és ismét úgy küldjön tovább, ahogy Jézus küldött sok-sok ember tovább az élet útján, a vele való csodálatos találkozásból megbocsáttattak a te bűneid, de eredj, és többé ne vétkezz. Istenünk, köszönjük neked ezt a felszabadító örömhírt, hiszik, hogy ennek birtokában bocsátasz el újra minket hétköznapi életünk küzdőterére, bízván abban, hogy küzdelmeinkben te vagy a mi segítünk, a mi bukdácsolásainkban, az élet nehéz, rögös útján te vagy a mi utitársunk. Megígérted ezt, atyánk, Jézus által, és hisszük, hogy ígéretedet beteljesíted mindnyájunk örömére és hasznára. Áldott légy ezért, atyánk, és azért is, hogy most elfogadod a mi alázatos könyörgésünket Jézus érdeméért. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására készülve, a 167-es énekünket. A 167. énekünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Drága testvérek, olvasom Isten üzenetét a zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 15. és 16. versekből. Hallgassuk meg Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 15. és 16. versekből, figyelmes és csendes lélekkel. Nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Eddig tart ez a napig. Drága testvérek, az egyházi esztendő beosztása szerint a Jézus megkeresztelésének a történetén túl vagyunk, és a Szentírás leírásának a sorrendje szerint Jézus megkeresztelése után következik az ő megkísértésének a különös és meghökkentő története. Miután Jézus kiállja ezt a háromszori megkísértési próbát, a 40 napi böjtölése idején a pusztában, utána megy aztán ki a nyilvános szolgálat mezejére. A múlt vasárnap hallottuk a mi atyánknak egyik kérését, most pedig egy másik kérésére utalva szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak Jézus kísértetett meg, hanem mi is megkísértetünk folyamatosan. Ezért tanította Jézus a mi atyánkban azt, hogy mi magunk így imádkozzunk az atyához, ne vigy minket kísértésbe, vagy pontosabb értelmezés szerint ne engedj minket kísértésbe esni, és szabadíts meg minket a gonosztól. Ez a mi atyánk hét kérésének a két utolsó kérése. Ne vigy minket kísértésbe, a hatodik kérés, és szabadíts meg minket a gonosztól, a hetedik záró kérés a kérések sorában. Luther Márton, a nagy reformátor azt mondta, hogy naponta a mi atyánk ötödik kérésével fekszem, azaz bocsásd meg bűneinket, vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és a következő napon a hatodik kéréssel kelek, hogy ne vigy minket, ne engedj minket kísértésbe esni. És való igaz, jó lenne életünk minden napját így lezárni, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg a mai nap elkövetett bűneimet is, hogy ne kelljen az adósság terhelő tudatával álomra hajtanom a fejemet. És amikor egy új nap kegyelmére ébredek, akkor megint az előttem álló kísértések sokféleségére gondolva kérjem határozottan azt Jézus tanítása alapján, hogy Atyám, ne engedj engem kísértésbe esni. Valljuk be őszintén, hogy a kísértés életünk folyamatos vele járója. Különösen a hitben járó keresztjén embert kísérti sorozatosan a gonosz. Akit soha nem kísért, azt jelenti, hogy az lelkileg teljesen halott. A halottakkal már a sátán sem foglalkozik. De a még élőket, mint Jézust is több ízben egymás után megkísérti a gonosz. Nagyon pontosan kifejezi a mi anyanyelvünk ennek a lényegét. Mert amikor azt mondja, hogy kísért, akkor ebben benne van az, hogy kísér, hogy állandóan ott van a nyomunkban, és ugye kísérel, vagyis próbálkozik mindegyre, hogy megejtsen minket, hogy rászedjen minket, hogy becsapjon minket, és ebben a kísérletezésében, próbálkozásában soha nem fárad el. És így születik a kísértés, ami életünkben egy soha meg nem szűnő küzdelmet provokál. Ezért mondja Pál apostol az ifjú munkatársának, Timóteusnak, 1 Timóteus 6.12-ben, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál. A keresztény élet tehát egy folytonos harc. Soha nem ülhetünk úgy nyugodtan a babérjainkon, hogyha egyszer hitre jutottunk, vagy egyszer Isten igéje alaposan fölébresztett és helyére tett, vagy egy-egy nagy bűnből Isten megszabadított, kigyógyított, akkor utána már teljes nyugalomban élvezhetjük a keresztény életet. Nem. Lám magát, Jézust is, az Isten szentjét is egymás után több ízben is megkísértette. És érdemes odafigyelnünk arra, hogy a Jézus megkísértésének történetében a háromszoros sátáni próbálkozásban éppen arról a három megkísértési lehetőségről van szó, ami mindegyre előfordul mindnyájunk életében is. Ott van ugye, hogy változtasd, ha már nagyon megijesztél, a köveket kenyerekké. Mert van rá hatalmat, hisz Isten fia vagy, ha Isten fia vagy, persze, ebben már ott bujkál a megkérdőjelezése egyáltalán a Jézus Isten fiúságának. Ha Isten fia vagy, bizonyítsd be rögtön azzal, hogy változtasd a köveket kenyerekké. És itt a testiség kísértéséről van szó. Mikor megéhezik, mikor különböző kívánságok támadnak a testünk vonalán, azokat rögtön elégítsük ki. Ma már ebben a szabados világban különösen érvényes a gonosznak ez a kísértő hangja. Ha tiéd a tested, azt csinálsz vele, amit akarsz. Ugye a feminista mozgalomnak egyik jelszavává lett, és ebből fakadt az abortusz liberalizálása, a hasam az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. És érezzük, hogy milyen döbbenetes mélységek tárulnak föl a kísértésnek ezen a vonalán. Nem véletlen az, hogy az erkölcsi szabadosságnak annyi súlyos következménye van manapság, hogy ennek a bűnnek a következményeképpen milliók pusztulnak ma el a világon. Nem beszélve arról, hogy hány házasság romlik meg, hány szép kapcsolat hull szét, hány gyermek szenved amiatt, hogy apu vagy anyu engedett a testiség kísértésének, a szexualitás csábításának, és a hűtlenség útjára lépett. Most hát erről nem szeretnék részletesebben beszélni. De ez egyik fő kísértési területe a gonosznak mindnyájunk életében. A másik a hatalom kérdése. Neked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem, mondta Jézusnak a gonosz. Már ott is hazugság alapján közelít Jézushoz, mert nem a gonoszé minden. Jézus mondta, nekem adatot minden hatalom, menjen is földön. A gonosz úgy állítja be, hogy az övé ez a világ, és ő annak adja, akinek akarja, és nyilván annak akarja adni, aki leborulva imádja őt. Jézus hogy utasította vissza a gonosznak ezt a kísértő szándékát? Meg van írva, egyedül az Urat, a te Istenedet imád. Az írás szavaival vesz erőt Jézus a gonoszon. Mennyire íródik bele a szívedbe az Isten szava? Mennyire forgatod elmédben, gondolatodban, szívedben Isten igéjét? Annyira jár át, annyira erősít meg, annyira vértesz fel lelki fegyverzettel, ahogy az Efézus 6-ban sorolja ezeket föl Pál apostol. Amilyen mértékben töltesz időt Istennel, olyan mértékben leszel erőssé a gonosz kísértéseivel szemben. A harmadik kísértésnél, ugye, amikor a hiúság, a becsvár, az Isten kísértés gondolata jön Jézushoz a sátán részéről, hogy vesd le magad innen a magasból, mert megvan írva, hogy a te angyalaidnak parancsol felőled, kifognak, nem ütöd meg a lábadat a kőben. Nézzük meg, milyen döbbenetes, hogy a gonosz is az igét, a Bibliát idézi, csak rossz értelmezésben. És Jézus a gonosz Biblia idézésére, szintén a Biblia idézésével válaszol. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Mint ahogy korábban azt mondta, hogy megvan írva, hogy egyedül az Urat, a te Istenedet imád. Igen, a sátán is ismeri Isten szavát. Csak kicsavarva idézi, és úgy állítja be, hogy az akár meg is ejtse az embert. Már az első bűneset így indult, emlékszünk rá? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyél? Hát Isten nem mondott ilyet. Isten azt mondta, hogy minden fáról ehetsz, csak arról az egyről, ami a kert közepén van, ne egyél. A gonosz mindig kicsavarja az Isten szavát. Mindig másként állítja be, mint ahogy Isten mondta azt. Ezért nevezi Jézus őt a hazugság atyának, aki minden ravassággal és fondorlatossággal rá akarja venni az ember a bűnre. Látjuk hát Jézus megkísértések történetében ezt a három területet, a testiség, a hiúság, a hatalomvágy, az Isten kísértés, és ezek mind-mind jelentkeznek mindjárt életében, ilyen, olyan vagy amolyan formán. Dostojevszki, a Bibliának nagy ismerője, neves orosz író azt mondja, ha a világ összes bölcsét, uralkodóját, főpapját, tudósát, filozófusát és költőjét összehívnák, nem volnának képesek valamennyien eszüket összetéve semmit kigondolni, ami erőben és mélységben fogható volna ahhoz a három kérdéshez, amit a hatalmas és gonosz szellem Jézus elé oda tárt. Ez a három kísértés újra és újra megjelent Jézus életében. Ezért olvastuk a Lukács evangélium 4. részében, a megkísértés történetének utolsó sorában, hogy akkor elhagyta őt az ördög egy időre. Mert hogy később visszatér még Jézus életében is. Ugye, amikor megvendégelte Jézus az 5000 embert, a lelkes tömeg királya akarta tenni rögtön Jézust. Ez kell nekünk. Olyan messiás, olyan király, aki kenyeret ad nekünk ingyen naponta. Ráadásul még halat is, húst is. Jézus ekkor azt mondja ennek a hamis, indokkal belelkesedett tömegnek, azért jöttetek, mert ettetek és jól laktatok. De tudjátok meg, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Vagy ott van egy másik kísértés, amikor a farizeusok jelt kívánnak Jézustól. Jézus azt válaszolja, nem adatik, csak a Jónás próféta jele ennek a hitetlen nemzetségnek. Ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Harmadik kísértés Péter szavaiban jelentkezett, amikor Jézus kezdi jelenteni az ő szenvedéseit, hogy majd ő a gonoszok kezébe adatik, megöletik, de harmadnap feltámad, akkor Péter odáll Jézus elé, mint aki intézni akarja a Jézus sorsát. Isten ments, Uram, ez nem eshetik meg veled. Mit válaszol ekkor Jézus? Ugyanaz, amit a megkísértés idején a pusztában a sátánnak mondott. Távozz tőlem, sátán! Mert nem gondolsz Isten dolgára, Isten tervére, csak emberi dolgokra. Később Judás személyén keresztül tör Jézus ellen a gonosz. Majd a kereszten függő már-már a mű nagy befejezésénél tartó Jézust ostromolja újra a gonosz. Amikor a gonyolódók azt mondják, fölkiáltják a haldokló Krisztusnak, ha te vagy az Isten fia, szabadítsd meg magadat. Majd akkor hiszünk neked. És Jézus nem szabadítja meg magát. Jézus végig megy a kísértővel való küzdelemben, győzelmesen, és úgy hajtja a fejét az Atya kezébe a kereszten, hogy emberi látszat szerint a gonosz győzött ugyan fölötte, de feltámadásával azt fogja bizonyítani, hogy az ő győzelme végleges a gonosz fölött. És mégis kérdezhetnénk, hogy hogy van az, hogy akkor annyi és annyiféle kísértés vesz körül manapság minket, minket is, akik igyekszünk Istennel járni, Jézus szava szerint élni, akik talán naponta imádkozunk, kérve az erőt, hogy megállhassunk, és mégsem mond le a gonosz arról, hogy mi újra és újra és újra elbukjunk. Amerikában, Arizona tartományban van egy speciális klinika étkezési zavarokkal küzdő gazdagoknak. A klinikától egy jól gondozott ösvény vezet 12 szakaszon át egy jelképes temetőig. És ott ebben a jelképes temetőben kicsi sírkövek vannak elhelyezve, és mindegyik kicsi sírkőre van valami írva. Az egyikre az van írva, hogy itt nyugszik a félelmem. Másikra az van írva, hogy itt nyugszik a cigaretta. Harmadikra az van, hogy itt nyugszik a csokoládé iránti vágyam. Következőre az van, hogy itt nyugszik az önfegyelmem hiánya. Következőre az van írva, hogy itt nyugszik a büszkeségem. Másikra az, itt nyugszik a kételyem. Itt nyugszik az önzésem. Itt nyugszik a tisztátalan kívánságom. És rengeteg ehhez hasonló feliratot lehet olvasni ebben a jelképes temetőbe. Aki ott jár, és ezeket olvasgatja, elgondolkozik azon, hogy milyen módszer ez, amit ez a speciális klinika alkalmaz az ott jelentkező gazdagoknak, hogy valami módon szabaduljanak attól, ami őket gyötri, kísérti, zavarja, ami nekik függőséget okoz. Csak hogy legtöbbször kiderül, hogy az eltemetetnek hitt félelem az újra vissza jön. Az eltemetetnek gondolt ilyen-olyan-amolyan testi csábítás, kísértés ismét felszínre tör. Ki ne járta volna meg már közülünk azt, és itt kell nagyon őszintéknek lennünk, hogy egy rég eltemetetnek hitt bűn újra életre kap, és ismét megkísért. Most hát a gonosznak az a szándéka, hogy minket folyamatosan lépre csalja. Mint ahogy a halászok megfogják a halat, úgyhogy egy vonzó kis csalit tesznek a horogra, és mikor az bekapja a hal, fogalma sincs arról, hogy most a halál fogja lett. Vagy az egeret, ahogy fogjuk, ugye csalit teszünk az egérfogóba, a csapdába, és fogalma sincs a kis tudatlan jószágnak arról, hogy az a csali, noha jó illatával oda csalogatja, a számára a halált fogja jelenteni. És sok ember nem tud feljebb emelkedni az ilyen kis együgyű állatok szintjénél, akkor, amikor elfelejtkezik arról, hogy a gonosz által szépen becsomagolt csali, az tulajdonképpen halálos méreg. És ennek a felismeréséhez, idejében való leleplezéséhez akar adni nekünk az Úr felülről jövő bölcsességet. Kit mivel tud megejteni a gonosz, kérdezhetnénk. Ádámot és Évát egy kívánatos gyümölccsel. És ez minden olyan csalinak a jelképe, az a bizonyos édenbeli gyümölcs, amivel megejthető az ember. Ézsaut egy tál lencsével ejtette meg a gonosz. Mikor eladta egy tál lencséért az ő elsőszülöttségi jogát. Lett is ebből nagy bonyodalom. Dávidot Betsabé szép, mesztelenül fürdőző testével ejtette meg a gonosz. Bele is esett a kettős nagy bűnbe Dávid, parázdaság és gyilkosság. És tudjuk, miféle nagy bonyodalom támadt mindebből az ő életében. Persze mégis később Isten számunkra érthetetlen módon Dávidot az ő szíve szerint való férfiúnak nevezi. Miért? Nem azért, mert ilyen kettős ocsmányságot követett el, király létére, az ország első számú embere létére, hanem azért, mert király létére meg tudott alászkodni az Isten szava előtt a próféta közlése nyomán, amikor rámutatott Nátán, hogy te vagy az az ember. És akkor leírja a gyönyörű bűnbánati zsoltárát, amiből okulhatunk mi is. Hogyan győzhetünk mi a kísértések fölött? Nem úgy, hogy elbújunk előle. Nem úgy, hogy szóba állunk, és alkudozni kezdünk vele, mint Éva az édenkertben, mert arra ráfázunk, mint Éva és Ádám. Hanem úgy, hogy megbirkózzunk vele. Szembenézünk vele. És az Istentől kapott lelki fegyverzet birtokában le kell győznünk a kísértőt. Nem a magunk erejéből, hanem az Istentől kapott fegyverzet birtokában. Nagyon érdekes klasszikus irodalmi példák azok, amelyek ezt alátámasztják, hogy hogyan próbáltak némelyek a kísértő hangnak ellenállni. Ott van a klasszikus nagy görög eposz hős, Odüsszeusz, aki a Szirének szigete mellett hajózott el, és a hajósok fülét betömte viasszal, ő magát odaláncoltatta a hajó árbócához, hogy a csábító ének meg ne ejtse őket, és hogy tovább hajózhassanak, és egy ideig mégis a szirének hatalmába kerültek. Egy másik próbálkozás az Orpheus részéről történt, a nagy görög lantos hajózott ugyanarra, kiállt a hajó orrára, kezébe vette a lantot, és a legszebb énekbe kezdett, hogy túl harsogja énekével a szirének csábító hangját, és így győzön fölötte. Szebben énekelni, szebben dalolni, mint a sátán. Az Isten énekét megtanulni, az Isten szavát szívünkbe hordozni, mint Jézus. És a megfelelő időben elővenni a legmegfelelőbb fegyvert, távozz tőlem sátán, mert meg van írva. Egyedül az Urat, a te Istenedet imádd, vagy meg van írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, vagy meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nyilván erre a magunk ereje nem elég. Szükségünk van arra, hogy Isten erejének a birtokába jussunk. Igen ám, de ahogyan Kálvin János különbséget tesz, nem csak olyan kísértés van, ami a sátán részéről jön, hanem a Biblia szerint, és Kálvin nyilván onnan inspirálódva mondja, van olyan kísértés, azaz próba, ami Isten részéről jön. Ami Isten részéről jön. És mi a célja Istennek, ezzel kérdezhetnénk. Az, ami egy szobrászművész célja, azzal az otromba márványdarabbal, amit elkezd faragni, csiszolni, hogy a végén egy gyönyörű alakot formáljon ki belőle. Nyilván ez az Istentől érkező próba értelme és célja a mi életünkben is. Ezért mondja azt Jakab apostol, hogy Isten senkit nem kísért olyan formában, mint ahogyan a sátán kísért meg minket. Viszont ugyanakkor azt is mondja Jakab apostol az ő levele első részében, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fejé, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. És úgy folytatja a 12. versben, ott az első rész 12. versében, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az ő szeretőknek. Ábraham életében volt ilyen Istentől jövő próba. Úgy is olvassuk címként, hogy Ábraham megkísértésének története. Mikor arról szól, hogy Izsákot, az egyszülött fiát föl kellett áldoznia Istennek. Ez Istentől jött próba volt az ő életében, hogy kiderüljön, hogy ki a legfontosabb Ábrahám életében. Isten, vagy a későn érkezett egy szál gyerek. És kiderült, hogy Isten. Ott volt Jób próbája, közismert történet. Mi volt Isten célja ezzel? Hogy kiderüljön, hogy Jób nem az áldások sokaságáért szereti Istent, hanem önmagáért. Egy középkori misztikus mester Eckhart írja le, hogy egy várúrnak az volt a szokása, hogyha egy fegyverhordozót felfogadott, akkor kiküldte maga előtt az éjszakába, majd ő is titokban lezárt sisak rostéllyal utána lovagolt, hirtelen meglepte és viadalra kényszerítette. Egyszer az egyik szolga, akit így próbára tett, csak nem legyőzte már őt, és akkor a várúr fölütötte sisakrostéját, megismertette magát a szolgával, akit ettől kezdve legjobban szeretett. Ezzel a történettel érzékeltet ez a középkori misztikus német író, hogy Isten hasonlóképpen teszi próbára az ő gyermekeit, az ő szolgáit, azért, hogy kiderüljön, hogy alkalmasak-e a helytállásra, a nyílt megküzdésre, akkor, amikor jön a másikféle támadás, az ellenségtől való támadás. Mert most egy jó szándékú várúr támadta meg, úgymond idézőjelesen, a felfogadandó szolgát, hogy próbára tegye, hogy miféle küzdelemre képes. És amikor már látta, hogy győzni is képes akár fölötte is, akkor azt mondta, ez az én emberem. Ezt már ki lehet küldeni a harctérre, az ellenséggel szembeni küzdelemre, mert ott is győzni fog. Most hát így készít fel minket Isten a győzelmes helytállásra, akkor, amikor jönnek az életünk próbák. Nagyon érdekes magyarázatot olvastam egy amerikai lelkész részéről, az Ézsaiás 40:31 közismert verse kapcsán, ahol azt olvashatjuk, ugye, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És azt mondja ez a lelkész, hogy a sorrend éppen annak a fordítottja, mint ahogy mi azt elvárnánk. Mert figyeljük meg, Ézsaiás a szárnyra kelésről beszél először. A repülésről, aztán a futásról, és végül a járásról. És ez a lelkész saját élettapasztalata alapján magyarázza tovább, hogy hogy is van ez. Az történt ugyanis, hogy ennek a lelkésznek a 10 éves kislánya leukémiában megbetegedett. 18 hónapig tartott az a különös imahadjárat a szülők részéről, amivel szerették volna elérni Istennél a leukémiás 10 éves kislányuk gyógyulását. Ami nem következett be. És 18 hónapig állt a lelkipásztor és a felesége a haldokló kislánya mellett, amikor nem tehetett egyebet az imádságon túl, csak hogy megnedvesítette a haldokló kislány ajkát, és közben sírt mellette. És akkor elmérkedett ezen az igén. Hogy hogy is van az? Először szányra kelsz, mint a saskesei. Aztán futsz, és aztán már csak jársz. És azt mondja, hogy akik a látványosságot szeretik, azoknak ez az ige ilyen beállításban nem mond semmit. Ki óhajtja, hogy rákényszerüljön a járás lelassítására, hogy centiről centire vonszolja csupán magát. Lehet, hogy nem hangzik vallásos tapasztalatnak, de higgyék el, mondja ez a lelkész tovább. Abban a sötétségben, amiben voltam, az egyetlen ígéreti forma, ami megfelel a helyzetnek, ez. Amikor semmi lehetőséged nincs a sasokkal repülni, és nincs hely a futásra, csak annyit tehetsz, hogy vonszold magad lépésről lépésre, egy olyan segítőről hallva, aki képessé tesz járni, és el nem fáradni. Ez valóban jó hír. És ez erősítette meg őket akkor, amikor elmúlt kislányuk élete. Mert hogy akkor is, amikor már nem tudsz szárnyalni, amikor már nem vagy képes futni, csak járni, vagy járás közben is csak vonszolni magadat a súlyos teher alatt. Jó hír az, hogy még az sem fárad el, aki már szárnyalás és futás helyett csak járni tud, vagy csak vonszolni tudja magát. Nem fárad el. Nem fárad bele. Végig tudja csinálni. És erre van nagy szükségünk, nekünk is. Hány és hány ilyen történet van környezetünkben is, hogy már belefáradt valaki a beteggondozásba, belefáradt valaki a szemtelen, serdülő gyerekével való küzdelembe, belefáradt valaki az egyre lerobbanó egészségű, idős kedvesének, szülőjének vagy hozzátartozójának, a sokféle rigolyájába és egyre sokkal, egyre nehezebb helyzetébe, és azt mondja, hogy ez az igazi örömhír, hogy amikor jön a kísértő, hogy add fel, te nem tudod feladni, mert
a te járásodban, akár vonszoló lépéseidben is kideríti Isten, hogy az ő ereje elég ahhoz, hogy ne fáradj el végképp. És ismét fölemelkedj, és ismét győzelelmeskedj az ő erejével. Nos hát erre akar elsegíteni minket. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Hozzánk hasonlóan Jézus is megkísértetett. Ez a nagy főpap. Ezért járulhatsz hozzá bizalommal, mint a kegyelem királyi székéhez. Hogy irgalmasságot nyers, kegyelmet találj, és ez alkalmas segítség legyen neked minden időben. Irgalmasságot és kegyelmet találj, segítségű minden időben. Mit tett Isten az ő gyermekeivel, akik elbuktak? Akik a megkísértés idején nem tudtak győzni a gonosz fölött? Ha bocsánatért kiáltottak, mint Dávid, helyre tette őt. Ha sírni tudott a háromszoros tagadás bűne felett Péter, akkor Jézus, mikor újra fölkereste feltámadása után, nem dorongolta le, nem szitta meg. Ej, megmondtam előre neked, hogy háromszor meg fogsz engem tagadni. Ugye, lám, bekövetkezett, miféle fickó vagy te? Nem, hanem egyszerűen csak szeliden rákérdezett háromszor. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Most ilyen kegyelmet és irgalmat nyerhet az, aki oda merészkedik bűnei tudatában, vagy tagadásai után is, vagy hűtlenkedései után is oda merészkedik, jó értelemben merészkedik oda az Isten kegyelmi trónusához. Mert lám, van kegyelem, és van folytatási lehetőség ott is, ahol mi erre már semmi esélyt nem látunk. Istennek egyik nagy szentje, Szalézi Szent Ferenc írja, minél teljesebb lesz a nyomorúságunk tudata, annyival mélyebb lesz az Isten jóságába és irgalmába vetett bizalmunk. A nyomorúság és az irgalom ugyanis olyan szorosan összetartoznak, hogy egyik nem gyakorolható a másik hiányában. Nyomorúságom tudata, megkísérthetőségem tudata és az isteni irgalom, amikor ezek találkoznak, akkor van gyógyulás, van szabadulás, van helyreállás, van újrakezdés. A tékozló fiúnak új esély adatik otthon az atyai házban, az ünnepi asztal mellett, az ünnepi ruhában. Az új szövetség gyűrűjével az ujján. Hogy lám, megint van ki ezt tartoznia, mert az ő szerető atya nem mondott le róla, sőt, minden ellenkező vélemény ellenére befogadta őt. Nos hát ez az esély adatik a sokszor megkísértett gyermekeinek, annál az Istennél, aki soha nem mond le az ő megváltó gyermekeiről. Sem rólad, sem rólam. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 467-es ének, 467-es énekünk első három versét. 467-es ének így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Oh.
Imádkozzunk! Urunk, valóban minket is kétségek, gondok, kételyek, kísértések gyötörnek, nem egyszer. Köszönjük, hogy biztatod nátszál hitünket. Köszönjük a drága ószövetség ígéretet, ami ma is érvényes, hogy a megrepett nádat nem töröd el, a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Sőt, gyöngéden kézbe veszed, megerősíted, a pislogó gyertyabelet megtisztogatod, hogy ismét alkalmas legyen a világításra. Köszönjük, Jézus, hogy így bántál földi életed szolgálata idején a bukdácsoló tanítványaiddal, a hozzád vágyakozó bűnösök sokasságával, a pénz rabjaival, a vámszedőkkel, a testiség rabjaival, a paráznákkal, így bántál démoni megkötözöttségben vergődő lelkek sokasságával, és köszönjük, hogy ez az isteni irgalom találkozva a szabadulás vágyával csodálatos gyógyulásokat szült. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézus által nekünk is van esélyünk erre. Köszönjük, hogy mindenféle megkísérthetőségünk ellenére még mindig érvényes irántunk való nagy szeretetet. És köszönjük, hogy járulhatunk teljes bizalommal a kegyelem királyi székéhez, mert olyan főpapunk van Jézus személyében, aki megkísértetett, és ezért tud segíteni az ő megkísértett gyermekeim is. Köszönjük, hogy minket is meg akarsz erősíteni gonosszal szembeni küzdelemben. Köszönjük, hogy fel akarsz ruházni lelki fegyverzettel, a hitnek a pajzsával, a békességre igyekvésnek a sarujával. Köszönjük, hogy értelmünket is bölcsi akarod tenni, hogy felismerjük idejében, melyik kísértés jön a gonosztól, melyik jön tőled próba formájában, melyik lenne kárunkra, és melyik szolgálna a megedződésünkre, a javunkra. Köszönjük neked, hogy a közösségbe, a megváltottak seregébe helyeztél el minket, hogy összefogva együtt tudjunk küzdeni a kísértővel szemben. Mert a magányos, a nyájtól leszakadt jószágot könnyen prédául ejti a gonosz. Köszönjük, hogy mi ott maradhatunk a megváltottak nagy családjában, szoros közelségben te hozzád és egymáshoz. Köszönjük, hogy ennek lehetősége már is nagy esélyt ad arra, hogy megtartassunk. Kérünk téged, Urunk, hogy maradj velünk ígéretes szerint, és segíts minket győzelemről győzelemre. Te könyörülj és adj őszinteséget, bűnbánatot megvallani, amikor beleesünk mégis a bűnbe, és amikor újból megkísértetünk a gonosztól. Köszönjük neked, hogy a te lelked ereje elég ahhoz, hogy megtarts minket a győztesek seregében, a megváltottak közösségében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén említem, hogy a szeretett szolgálati persejbe mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Egy 3,5 éves Mócsi kisfiú, Dávid, leukémiás beteg gyógykezelésére. Szeretettel közlöm a gyülekezettel a presbitériumnak a múlt vasárnap, január 10-én hozott határozatát, miszerint az egyház fenntartó járulék folyóév január 1-től kezdődően a minimális összege a kereső személyeknek 70 lej, és a nyugdíjas testvérek számára 50 lej a minimális egyház fenntartó járulék. Megjött az Üzenet című újság legfrissebb száma, akik megrendelték erre az évre, átvehetik, és ki is lehet fizetni, mert változatlan az ára, tehát erre az egész évre az Üzenet 20 lejbe kerül, a református család 10 lejbe, úgy, ahogy tavaly. A Family ára sem változott, az 55 lej egész évre, az Örömhír pedig, ez a gyermeklap, amit többször hirdettük, 21 lej egész évre. Ki lehet fizetni azok, akik megrendelték, és még nem fizettek, hátul asztalnál megtehetik a kifizetést. Most testvérek, énekeljük folytatásul a 471-es ének első 3 versét. 471-es ének első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem.
Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondván együtt a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva fennálló énekül énekeljük a 254 B-jelzésű énekünk első versét. Te erős várunk, nékünk az Isten. Így kezdődik. 254 B-jelzésű énekünk. Ennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.